A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajrai Csabát hallják, a nap vendége pedig Becsei Zsolt közgazdász egyetemi tanár, akivel a műsor első részében átbeszéltek az Európai Uniós források kérdéskörét. És hát most rátérünk egy olyan témára, amely szorosan ide tartozik, tekintettel arra, hogy lassan 20 éve annak, hogy Magyarország tagja az Európai Uniónak, és 20 évvel ezelőtt ilyenkor már javában mentek a tárgyalások Magyarország teljes jogú uniós tagságáról. Te szakértője voltál abban az időszakban annak a tímnek, amely tulajdonképpen tárgyaló delegációban is részt vett, és hát számos jogszabályt fésültetek át, hogy hogyan és miként tudunk csatlakozni a közösséghez. Hogy emlékszel vissza arra a korszakra?
Hát az életemnek egyik legszebb korszaka volt, ugye amikor 96-ban megírtuk a kérdőívre a válaszokat, és angolul kellett 3 hónap alatt 4000 oldalt leadni. Utána az egész tárgyási főkészülés, és amikor pedig első beosztottként a társasági tanács titkáraként 99 és 2003 között Brüsszelbe átéltem a tárgyalás, én azt tudom mondani, hogy az egy felemelő, fantasztikus érzés volt. És az nagyon szép dolog volt, hogy a közép-európai mezőnyben, ugye 10 voltunk, csak akik különböző ritmusokban csatlakozást tárgyaltunk, hogy a közép-európai mezőnyben Magyarország nagyon innovatív volt és kreatív volt az ügymenetet illetően, hogy hol milyen megoldásokkal, milyen áttörési lehetőségekkel jöjjön ki. Tehát én ezt egy óriási dolognak éltem át, azt a korszakot, ami 2003-2004-ig tartott a belépésig. Diplomataként és magyar köztisztviselőként is, mert nagyon büszke lehettem arra, amit csináltunk.
Hát nem beszélve arról, hogy tulajdonképpen egy több évtizedes vagy több évszázados álom valósult meg. Ha visszagondolunk, az osztrák-magyar morál hiát leszámítva nem nagyon volt olyasfajta elköteleződés egy ország szempontjából, jelen esetben hazánk Magyarország szempontjából, amelyek egyértelműen lerakta a cülöpöket.
Igen. És ezt akkor a lakosság is mind a NATO, mind az EU vonatkozásában, mind az OECD vonatkozásában el is fogadta. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a nyugati orientáció és a nyugati típusú integrációs tevékenységünk az teljes társadalmi konszenzust élvezett, vagy dominánsat, tehát 85-86%-os a népszavazásokat vesszük. És hát abban benne volt az is, nem csak az, hogy a nyugathoz akarunk tartozni, hanem ugyanúgy, mint a monarchiában 1867 után 40 éven keresztül, hogy mi fölvállaljuk azt a belső piaci versenyhelyzetet, ami ezzel a nyugatiasodással jár. Aztán, hogy ez később milyen fölébredésekkel, meg érzésekkel párosult, az egy dolog, de akkor én úgy éreztem 2004-ben, hogy a magyar társadalom is fölvállalja a versenyt is, ami ezzel jár, a nyugatiasodással, tehát az nincs ingyen.
Hogy emlékszel vissza arra az időszakra, milyen fejlettségi állapotban volt Magyarország mostani jött összevetve, hiszen azért már eltelt 2 évtized?
Így van. Egyrészt az első évtizedben szinte nem is nagyon történt lényeges főzárkózás a régióhoz képest. Második 10 évben a gazdasági növekedésen meg lassultak, de érdekes módon akkor lehetett kimutatni nagyobb főzárkózást. Én mégis inkább azt mondanám, hogy csak egy példát hozok ki, hogy a 99-2000-es időszakban, amikor a csatlakozási tárgyalások elkezdődtek először 6 országgal, majd utána egy következő 6 országot hoztak be, mi mindig az úgynevezett kiskörösök voltunk. És mondjuk utólag, most már egyszer valamikor le is fogom írni, hogy nagyon nagy vita volt 98-ban, még a Kohl utolsó hivatali napjaiban, hogy a lengyelekkel is meg lehetett csinálni az első kört, vagy pedig ott legyen egy második kör. Nagyon élesen megjelentek a vélemények abban, hogy a magyarok, a csehek, a szlovénok, az észtek jöhetnek, ugye a ciprusiak amiatt, mert a görögök ezzel folyamatosan vétó fenyegetéssel éltek, a ciprus nélkül senki nem lépett be sehova. De ezek jöhetnek. és a két másik balti Szlovákia meccsár után csak jóval később érkezett el abba a stádiumba, most a két balkáni románia is beszéljünk, Bulgária, Románia, hogy belépésről beszéljünk, mert az ő fejlettségük olyan szint volt, ami precedens nélküli. Tehát még a portugál ír fővételkor számolt fejlettségi szint alatt voltak jócskán, tehát 40% alatt, Bulgária reál értékben 28-29% körül tárgyalta a csatlakozását. Ezek precedens nélküliek. Tehát itt már a mennyiség egy szakadéknyi minőséget is jelzett, hogy ebben a vonatkozásban is voltak azoknak hívei, hogy a lengyelekkel se tudta senki, hogy meg lehetett csinálni, hogy a méretük miatt és a fejlettségi szintjük miatt az első kört. Végülis azt a Helmut Kohl letette a garast, hogy már pedig a lengyelek nélkül nincs első kör. De ez egy nagyon nehéz ügynek tűnt, és Magyarország akkor ilyen 55-60%-os fejlettségi szinten volt, nagyon a spiccen, hát meg a három balti messze mögöttünk volt. Ugye később most már bennünket utolérő horvátok is még a háború után nyalogatták a sebeiket, úgyhogy hát a lengyelek messze mögöttünk voltak, hogy 2008-10-ig, úgyhogy nagyon-nagyon jól néz a szlovákok is, tehát jól néztünk ki, szinte a csehek és a szlovénokkal együtt, felzárkózási szintben is ezek az 55-60%-os reál GDP mérve nagyon jól néztünk ki. Most ahhoz képest, hogy egy 8-10% pontot tudtunk előrelépni, és van, aki 35-40-et, ez is nyilván egy elgondolkoztató dolog, de ezt mondom, egy 20 éves távolatba kell nézni, nem csak 10-be vagy 11-be.
Azt mondtad, az első 10 évben alig történt bármi elépés a konvergencia terén.
A magyarnál, miért? A többiek igen.
Miért voltunk ilyen bénák?
Hát igen, gyakorlatilag ott is egy politikai megosztottság jött be, ugye 2004 és 9 között kevés pénzhez jutottunk, de számítottunk arra, hogy a verseny miatt több pénz lesz, csak 2009-től tudott beindulni az EU pénzek lehívása, de közben meg 2008 végén összeomlottunk, ugye a világgazdasági helyzet miatt, ugye nem tudták már kívülről se, vagy nem akarták kívülről se finanszírozni azt a modellt, ami a magyar modell volt, ami már akkor is fönntarthatatlan volt, és 2004 után egy gazdasági lassulás is következett, tehát nem csak 2008 októberre után, hanem előtte is 3-4 évvel, úgyhogy 2010-ig mi gyakorlatilag egy egyensúlykereső és fokozatosan lassuló állapotban voltunk, külső-belső krízis, egyensúlyi krízisekkel spékelve. Ugye sok vita is volt, hogy nekünk a tagsági megállapodásunk jó volt-e, de azt kell, hogy mondjam, hogy még így is a többiekkel együtt a GDP 1,5%-át Brüsszelből megkaptuk. Persze azonnal kaptunk egy versenyt is, főleg az agrárium, az egy éve boncolással élt föl, hogy pénzt nem kaptunk, de versenyt igen, ugye az első 6-7-8 évben. De erre sem volna szabad ráfogni, mert a lengyelek 2004 óta elképesztő export növekedést tudtak megindítani. Ugyanolyan agrárpolitikai körülmények között mind a 10 országnak, csak ugye 13-ra kaptuk meg a jussainkat, ők egy elképesztő növekedést tudtak elindítani. Nekem az a gyanúm, hogy mi folyamatosan túlköltünk, és folyamatosan olyan dolgokra beruházunk, ami a presztízst és a nemzeti tudatot nagyon jó új szemmel javítja, de a versenyképességet és az egyensúlyt viszont rontja.
77-78%-on vagyunk nagyjából az Európai Uniós fejlettségi szinthez képest, mármint Magyarország ideig jutott, összevetve más kelet-közép-európai régiós országokkal, ez a rangsorban mit jelent?
Attól függ, hogy hogy nézzük, ezt is szoktam mondani, és azt, hogy csak a fejlettséget veszük, az egy dolog, a másik a minőségi kategóriák, tehát regionális főzárkózás, szociális főzárkózás, innovációs főzárkózás, multik kinevelése, egyebek, vannak egy minőségi szempontok, de hogyha most csak a mennyiségét vesszük, akkor is kettős számítás van. És úgy látom, hogy Magyarországon ilyen oldalaktól meg érzelmektől függen, hol csak az egyiket mondják, hol csak a másikat. Az egyik az az, hogy a folyamatos leértékeléssel a külső egyensúly és a belső versenyképességi probléma miatt a forint értékelődött le a legtöbbet a régióban, a valuták közül. Ezért is nem akartunk szerintem belépni, mert attól a versenytől is félünk, amit az euró okozna, hiszen akkor nincs a nála árfolyam politikát. Fél a magyar elit, Nekem most már ezt nyugodtan ki lehet mondani 20 év után ettől. Ezért
nagyon az euró bevezetésére gondolsz?
Igen, és annak a verseny kihívásától, ami sok pozitívum is jár, de nagyon még egy plusz verseny. Ellentétben, amikor az észtekkel, akik 92-ben törvénybe foglalták, két dolgot foglaltak törvénybe, az egyik, hogy nem nyújthat be a kormány deficites költségvetést, ez Magyarországon 30 éve ilyen kormány még nem született, náluk ez törvényben van. A másik pedig, hogy fixálták akkor a német márka, az meg később az euróhoz, még messze volt nekik a belépés, meg a bevezetés, meg az észkoron árfolyamat. Tehát ugye így is lehet. És akkor leszoktatták az ingyen leértékelésről a gazdasági szereplőket, mi nem. És mindegy, hogy milyen kormány kormányzott, ez permanens. És ugye ebből kifolyólag azt mi mindig föl tudjuk mutatni, hogy ugyan az árszínvonal főzálkozásunk és a bérszínvonal főzálkozásunk viszonylag lassú, ezt mindenki érzi, amikor átszámolja a saját nyugdíját és összeveti egy osztrákéval. De ugye emiatt a reál értékben történt főzálkozásunk mindig látványosabb, mint az euróban történő bármilyen főzálkozásunk. Tehát azért, hogy itt kettős helyzet van, a magyar árszínvonal az még mindig csak ilyen 61-62%-án van az EU átlagnak, és most már 8-10 éves stagnál, a lengyellel nagyjából együtt, de ők azért kicsit jönnek föl. És ezt azért mondom, mert hogyha euróba számoljuk a GDP-t, tehát normál árfolyamon, és nem pedig az úgynevezett reál GDP-be, tehát a PPP-be, a vásárlóerőparitásra kalkulátban, akkor még mindig csak 50%-on vagyunk. Mondjuk a lengyelekkel vagy a horvátokkal együtt 17.500 körüli a egyfőre jutó euró GDP tavaly, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy két éven belül hát nyilván el fognak mellettünk menni, és mondjuk négy éven belül ebbe a paritásos helyzetben a románoknak is elég jó esélyük van, hogy utolérnek bennünket, nem csak a reál GDP-ben, hanem árszínvonalban, bérszínvonalban, következésképp euróban is számolva. Ezt most csak azért mondom a mennyiségi oldalon, mert ez két különböző számítás, és mindenki azt mondja, melyik éppen ő neki a kedves, vagy a politikai mondandóját el akarja támasztani. A másik a minőségi főzálkozás, itt azért az észtek, szlovénok, csehek, tehát nem véletlenül vannak a spiccen, mert az ő K+F költésük, regionális politikai költésük, szociális hálózati helyzetük az szinte az EU átlaghoz mérhető. Ugye az észtek messze fölötte is vannak, 110-120%-a, például az innovációs mutatója, amiben sok minden benne van, egyetemi végzettségűek, azoknak a színvonala, szabadalmak, tehát komolyabb ügyek. Míg mi gyakorlatilag még ennél a reál GDP főzálkozásnál is alacsonyabb szinten mozgunk, egyébként a románok, a bulgárok, a lengyelekkel együtt. Tehát a minőségi főzálkozást azt a csehek és a szlovénok nem véletlenül kezdték el, és nem véletlenül párosul ez nagyobb mennyiségű főzálkozással is, mert ők ebbe fektettek.
Tehát akkor tőlük kéne tanulni, szlovénoktól, csehektől?
Szerintem igen. Ők ebbe fektettek. Tehát ők a GDP több mint 2%-át értelmesen belefektették.
Tehát cseheknél miért nincs euró például? Ez is egy érdekes felvetés.
Ők a brit szuverenitás koncepció szerint éltek, tehát Klaus, de na, hát Václav Klaus egy eklatáns példája volt, vagy a most kifutott előző köztársasági elnökük, ő nekik az EU-n belül a gazdasági szuverenitási szempontjaik azok egy teljesen egy brit gondolkozás modell szerint valósultak meg. Ez már így van 92-3 óta. Mert egyébként a gazdasági teljesítményük, a koronának az euróval kvadráló árfolyam az utolsó 20 évben, ez abszolút megengedné. A korona az már nem erősödött, nem hogy pariba volt, és úgy, hogy a külső egyensúlyek rendben voltak, meg a belső is. Még majdnem erősödött is az elmúlt 15 évben 10-12%-kal a cseh korona, tehát akkor volt, hogy 30 koronát kellett adni az euróért 2000-ben, most meg kell 24-et. Ők még ezt is megtehették. Tehát ők abszolút alkalmasak rá, ugye a kamatszintjük az mindig az euró, az a központi bankot követte, és a többi. Ők abszolút meg tudnák ezt csinálni. Őnáluk ez egy szuverenitási kérdés, mert abban nem bíznak, hogy amilyen katyfasz összetétele az eurózóna, tehát a görög fegyelmezettségtől az olaszon át, ugye a tényleg nagyon fegyelmezett finnig, bezárólag, ugyanúgy, mint a dánok, vagy a svédek, én úgy érzem, hogy egy túlságosan heterogén katyfasznak látják az eurózónát, de egyébként maguk a teljesítményeket, a dánok és a svédek is olyan eredményeket hoznak árfolyam, monetáris politika, egyensúlyi politika, hogy a dicséretre méltőbb eurózóna tagállamok lehetnének, ha belépnének.
Ha megnézzük azokat az országokat...
És a csehek is, amelyek ebben viszonylag jók. A szlovénok pedig ezt meg is csinált.
Megnézzük azokat az országokat, amelyek bevezették az eurót, merre felé billen a mérleg? Versenyképességi tényezőnek is lehet egyébként felfúgni utólag.
Igen. Igen, hát ugye akkor jóval kisebb az árfolyam kockázat, jóval kisebb a devizatartalék képzési kötelezettséget, hiszen a saját pénzed a külkereskedelmednek és a külgazdaságot 70%-ának is a pénze, ezt ugye az eurózónában zajlik, de az, és ugye az inflációs hatások azok biztos, hogy jók, a bérfőzálkodások biztos, hogy erősek, tehát, és hogy egy jóval nagyobb fegyelmezési tényezőt hoz. Itt az a kérdés, hogy hajlandó-e valaki magára azt a fegyelmezést hozni, amit ez az eurózóna jelent. Hiszen ott nem csak elvileg indítanak ellene túlzott deficit eljárás, hanem gyakorlatilag is. Tehát büntetések, letétbehelyezések, egyebek jöhetnek, hogyha valaki borzasztóan fegyelmezetlen, és így próbálja a presztízs kiadásait finanszírozni, hogy leértékelget, meg eladósodik, meg deficiteket hoz létre.
Hogy látod, van még hátra pár percünk a felzárkózásnak a jövőjét. Ugye beszélgettünk a műsor második részének elején arról, hogy most pont megakadt egyébként az Európai Unióban történő egyeztetési hullám. Feltétlenül szükségünk van a felzárkózásra, a konvergenciához, Európai Uniós forrásokra, anélkül nem megy?
Mehet, csak ahhoz egy új szemlélet szükséges, amit én nem látok a magyar társadalomban. És nem csak egy városi vagy egy országos szinten hatalma lévőknél, hanem az ellenzékben lévőknél, vagy a kritizálóknál sem. Sajnos a kiadási struktúránkat is hozzá kell nyúlni. Mi egy túlpazarló állam vagyunk. Tehát egy olyan állam, ahol mindenki ingyen utazhat 65 év fölött. Egy olyan állam, és azért a szolgáltatók bármennyi pénzt, hiszen soha nem mérik ezt, föl tudnak venni. Tehát órán száján folyik a pénz, ezen ki látjuk most a MÁV helyzetén. Vagy egy olyan állam, ahol hatalmas népi showműsorok vannak, óriási energiákat és pénzt költünk. Ugye,
hát ugye erre szocializálhatunk az elmúlt időszakban.
Az olimpia, igen,
ezt,
hát erre,
ezt most nehéz volna mindent visszavágni.
És nem nehéz, és mindenki azt mondja, hogy nem is lehet, tehát hogy Rómában egy stadionnal megoldanak négy problémát, nálunk erre öt külön stadiont építünk. Hogyha ezeket, és ezt mindenki nagyon helyesli és imádja. Na de én azért azt tudom mondani, hogyha nem koncentrálunk a versenyképességet közvetlenül jelentő kérdésekre, és ennek kéne adni a presztízst, a többit majd oldja meg a piac, akkor komoly gondok vannak. Tehát én azt látom, és mondjuk azt, hogy most egy ideig nem jön EU pénz, abban egy kicsit kihozanító, hogy arra rá kéne jönni a magyar elitnek, a gazdasági elitnek is, meg a politikának is, hogy hát rendbe kell szedni magunkat ahhoz, hogy a kiadásaink és bevételeink azt mutassák, ami a versenyképességünket javítani tudja.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, mert megtiszteltél bennünket és befáradtál hozzánk. Remélem, kedves hallgatóink élvezték a műsort. A napvendége tehát Becsei Zsolt közgazdász, egyetemi tanár volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is.